A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő nagy nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás, most és mindörökké. Amen. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint amikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, egy a Szentírás, az Ószövetség és az Új Szövetség egysége, egy a kinyilatkoztatás, egy a hitvallás, amely összeköt bennünket. Számtalan helyről érkezve, különböző élményeket hordozva szívünkben, különböző terhekkel küszködve eléd járulunk most. Te mindenkivel egyenként foglalkozol és megadod mindenkinek azt, amire szüksége van. De most mi azt kérjük, hogy egyesíts bennünket a te igédben, hogy együtt vegyük a levegőt, az éltető igét, és együtt érezzük meg azt a üzenetet, amelyet nekünk ma ajándékba adsz. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy békességet leljünk te nálad. Amen. Kedves testvérek, semmi nincs véletlenül, még az sem, amit véletlennek képzelünk. Amikor ugye a hernhúti testvérek kihúzkodják ezeket az igéket, meg vannak arról győződve, hogy olykor-olykor eltalál bennünket. És a mai napon éppen Jónás napja van egyébként, akiről beszéltünk. Az új szövetségi igét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 15. fejezetből olvassuk, van, aki már nyilván olvasta reggel. Az 5. és a 6. vers így hangzik. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Kedves testvérek! Jó luteri prédikáció 3 pontból áll, és az a prédikáció, amit én csak nyilván egy áhítatként mondok el, 3 személyre, 3 létezőre irányítja a figyelmet. Az első Isten, az Atya, a második Jézus Krisztus, a harmadik pedig mi emberek. Hogyan is kapcsolódik össze ez a 3, erről gondolkodhatunk pár percen keresztül. Beszéltem az Ószövetségről, beszéltem arról, hogy hogyan kapcsolódik a mi hitünkhöz, a mi hétköznapjainkhoz az a sok-sok ezer éves gondolat. Azok a történetek, amelyeknek az eredetét mi kikutatni se tudjuk, nem, hogy felmérni azt, hogy hogyan és miképpen történtek. De annyit megérezhetünk, hogy egy istenkép kirajzolódik belőle, és remélem most már egyre többen hiszik azt, hogy az Isten szereti az Ószövetségben is az ő népét. És nem azt írja, hogy a seregek ura, nem azt írja Pál apostol a rómaiaknak, hogy a urak ura, a legmagasabb hatalom, hanem azt mondja, hogy a türelem és a vigasztalás Istene. Szólítottuk-e már így meg az Isten? Leginkább mindenható atyának szólítjuk, mert szeretnénk, hogyha megtenni azt, amit kérnénk, és ahhoz azért jó, ha ő mindenható. Vagy szerető mennyei atyának szólítjuk, mert szükségünk van az ő szeretetére. De hogy türelmesnek, vagy vigasztalónak. Igen, az Isten ilyen. Ahogyan türelmes volt az ő népével, és amit Ábrahám elkövetett bűnt, és arra figyelmeztette, azt ugyanúgy elkövette Izsák is. Amit Izsák elkövetett, azt elkövette Jákob is, majd József is. És azt ugyanúgy elkövetjük mi is. ahogyan újra meg újra az Isten rámutat a mi elesettségünkre, arra, hogy mennyire rászorulunk az ő irgalmára, ez az ő türelmét mutatja. Ismerjük azt az igét is, hogy Isten szeret bennünket, és ezért nincs még végünk. De lehetne így is fordítani, hogy az Isten türelmes, és ezért nincs még végünk. Hányszor mondjuk azt, hogy Uram, most már ezt miért engeded? Miért van ennyi háború? Miért ér bennünket ennyi csapás, betegség és gyász? Türelmetlenek vagyunk. És nem értjük meg azt, hogy az Istennek hogy és miképpen fogalmazódik meg az ő terve. Hogyan valósul meg? Hát gondoljuk végig azt, hogy évszázadokra, évezredekre volt szükség ahhoz, hogy az emberekvel megérjen a várakozás a Messiásra. És még mindig kevesen vannak, vagyunk, akik érezzük ennek a szükségességét. Az Isten türelmes, hál' Istennek sokkal türelmesebb, mint mi vagyunk. És nem hallgat a mi türelmetlen noszogatásainkra, hanem megadja nekünk azt, amit ő jónak lát. És ami nagyon fontos, hogy ez az Istenünk, ez egyben a vigasztalásnak az Istene is. Mert erre van talán a legnagyobb szükségünk. Amikor úgy érezzük, hogy az Isten nem teszi meg azt, amit mi szeretnénk, amikor úgy érezzük, hogy az Isten valamilyen módon elhagyott minket, vagy sújtott bennünket, és nem értjük, hogy miért, akkor ő nem megszünteti a fájdalmat, nem elveszi a gyászt, hanem vigasztal. Lelkipásztoroknak, vagy akár gyülekezeti munkatársaknak is nagy dilemmája az, hogy hogyan menjünk oda egy olyan beteghez, aki most tudta meg azt, hogy 2 hete van. Azt mondjuk, hogy imádkozom érted, hogy meggyógyuljál. Vagy azt, hogy testvérem, az Isten szeret. Bízzál benne, megsegít. Nagyon nehéz szolgálat a vigasztalás. És olyan nagyszerű dolog azt érezni, hogy az Isten a vigasztalás Istene. Rábízhatjuk a dolgainkat. Betegséget, sőt a betegségből való felépülést is, és sok minden mást. Ha már említettem édesanyámnak a helyzetét, azért meg kell, hogy mondjam, hogy lehettem volna sokkal idegesebb is. És magam csodálkoztam azon, hogy nem aggódtam, hogy mi lesz. Nem azon rágódtam, hogy mi lesz, ha nem tudok megfelelni a feladatnak, ha valamit rosszul teszek. Rábíztam, és nem csalódtam. A második dolog, amire érdemes odafigyelni, az az, hogy ez az ige középpontba állítja Jézus Krisztust. Természetes, hiszen Pál apostol nem is tud senki másról. Csak Jézus Krisztusról, róla is, csak is, mint a megfeszítetről. És ez azért fontos, mert amikor látja Pál apostol a római gyülekezetet, hogy hányféle hatás éri őket, a római kultúrából, és ha talán még ők el is felejtették már a római isteneket, és már csak Krisztusban hisznek, akkor is ott van még a szívükben sok-sok olyan gondolat, eszme, filozófia, ami még meghatározza őket. Ugyanúgy, mint ahogy a napjainkat is. Hát nézzék meg a testvérek, hogy mi minden kavarodik a levegőben. És az ezotéria keveredik a különböző más vallásoknak a kultúrájával. Ja, hát az ugyanaz az Isten, csak másként nevezik. És lehetne még magyarázni. Az, hogy hittanóra után a gyereket lazán beiratják a tékvandóra, és közben mondjám szépen a nem tudom, taj szavakat, és nem tudja, hogy mit jelent, közben valami pogány Istenhez imádkozik. És lehetne még sorolni ezeket a különböző keveredéseket. A kultúrák megzavarják az emberek gondolatait, és arra kéri Pál apostol ezt a római, nagyon megzavarodott, mindenfajta zűrzavarban élő népet, hogy legyen egyetértés közöttük Krisztusban. Egy szívvel és egy lélekkel. Mert a Krisztus akarata az, ami összehoz mindent. Mindenütt elmondom, ahol csak lehet, hogy amikor annak idején Izraelben voltam, meglátogattunk egy missziói központot, egy college-ot Betlehemben, ami pontosan a most megépített fal oldalában van, az arab oldalon, tehát a palesztin oldalon. És Munayyer Salim professzor elmondta nekünk azt, aki hát arab keresztjén, hogy ők azon fáradoznak, hogy a zsidóságot és a mohamedánokat valamilyen szinten kibékítsék egymással. Nem kis vállalkozás ez. Ezt több ezer éve nem sikerült még senkinek. Viszont ő meggyőződéses keresztjén. És azt mondja, hogy nincs egység másban, csak Krisztusban. Tehát egyetlen egy út van, mind a mohamedánokat, mind a zsidókat keresztjén hitre segíteni. És az a mozgalom, aminek a neve Muszalaha, ami arabul megbékélést jelent, folyamatosan küldi nekem a hírlevelét, és abban a hírlevélben fényképekkel illusztrálva ott van, hogy milyen táborokat szerveznek, ahol egy zsidó, egy arab, egy zsidó, egy arab ül az asztalnál, felnőttek kirándulnak, asszonyok hímeznek, hámoznak, és együtt vannak Krisztusban. Ez az egyetértésnek a egyetlen egy közös pontja. És a harmadik pedig az, amiről még beszélhetek, hogy mi hogyan kerülünk ebbe a képbe. Nagyon jól rátalált Tibor arra a gondolatra, hogy mi is lényegében a kereszténységnek a feladata. Nem az, hogy elvárjuk Istentől, hogy ő kiszolgáljon bennünket, hogy minket tökéletessé tegyen, hanem hogy mi legyünk olyanok, hogy az ő dicsőségére éljük, ha jól értettem. Ez volt a gondolat. És ez valami csodálatos kiváltság, ugyanarról szól, mint amit a zsidók éreznek, hogy ez egy felelősség. Hogy én, akit az Isten kiemel a többi ember közül, különleges hivatással, feladattal bíz meg, én az Isten dicsőségére élhetek. Ez egy kicsit olyan, mint egy olimpikon. Aki, ha megjelenik a úszómedence szélén, és beleugrik a vízbe, akkor a szíve azért dobog, hogy dicsőséget szerezzen a hazájának. És ha föláll a legmagasabb dobogóra, nyakában az aranyéremmel, akkor szívből énekelheti a magyar himnuszt. Mert a magyarok dicsőségére győzhetett. A mi győzelmünk az nem a mi erőnkből fakad. A mi győzelmünk nem a mi tehetségünkből fakad, vagy a teremtettségünkből, hanem abból, hogy mi tudjuk, hogy az életünk középpontja Krisztus. Hogy rá nézhetünk, belé kapaszkodhatunk, és hogy tőle kapjuk meg a vigasztalást, és tőle kapjuk meg azt az életet, amely fénylő pontként, vagy csillagként világíthat a világban, ahogyan Jézus maga is a tanítványait arra kérte, hogy úgy éljetek ebbe a világba, hogy világítsatok, mint fénylő csillagok a világban, és ez legyen a mi ismertetőjelünk a világban. Arra kérhetjük Istent ebben a csendes órában, hogy mindaz, amire mi felkészülünk, mindaz, amiről mi beszélni fogunk, az nem a mi tudományunk, nem az, amit mi megszereztünk magunknak, nem mi lettünk ettől jobbak, hanem Isten dicsősége lesz fényesebb a szemünkben, a kezünkben, a mosolyunkon és minden cselekedetünkön. Isten adja meg azt, hogy mi alázattal és elévetett bizalommal, hűséggel elláthassuk ezt a feladatot. Csendesedjünk el, és keressük meg a énekes könyvünkben azt az imádságot, amit az 731. oldalon találhatunk meg. Egy kölni imádság, az első imádság ezen az oldalon, ami úgy kezdődik, hogy békességedet. 731. oldal, ezt együtt mondjuk el, majd ezt követően a mi atyánkot mondjuk, és utána egy záró énekkel búcsúzunk el egymástól. Imádkozzunk. Békességedet add nekünk a mennyből, Urunk, és maradjon szívünkben békességed, Krisztusunk. Hadd aludjunk békességben, és virrasszunk Te benned, hogy ne féljünk az éjszaka semmiféle rémségétől, mert Te az Atyával és a Szentlélekkel együtt valóságos Istenként élsz és uralkodol örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.